Atyám, köszönjük a mai napot, hálát adok, Uram, hogy Te igéd a mai napon is megdicsül közöttünk, tiszteletet kap, és felértékelődik újra a Te beszédednek a summája, súlya, tartalma. Hálát adunk, Uram, neked azért, hogy a Te igéd szült bennünket újjá, a teremtő beszéded által a szívünkben világosság gyúlt, és köszönjük, hogy a mai napon is egyre mélyebben belénk tud hatolni a Te igéd, azaz a Te szíved vágya, terve, gondolata, és a Te szellemi felfogó képességed, a mi szellemi felfogó képességünk, a Te gondolatod, a mi gondolatunk. És köszönöm, hogy ezért jön az eső az égből, lehull, mint hó, és megöntözi, termővé, gyümölcsözővé teszi az életünket. Isten beszéde. Amen. Gyertek velem a Máté evangéliuma 5. fejezetéhez, mielőtt belekezdek a mai üzenetbe, egy előszó. Több téma van a Szentírásban, az egyházzal kapcsolatban, egyház állapotáról, az egyház utolsó időkkel kapcsolatos állapotával kapcsolatban, helyzetével, és fontos az, hogy a Szentírásban is az új, vagy az Ószövetséget, ha olvasod, akkor, vagy nézed, akkor teljes körül legyen a hozzáállásod, vagy a elképzelésed azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan tervezte el az egyházat. Nagyon, nagyon szűk az a látásmód, hogyha csak mi arra teszük a hangsúlyt, hogy az utolsó időkben az egyház apostata egyház lesz. Az is nagyon szélsőséges lehet, ha csak arról beszélünk, hogy Isten kegyelmes, és Isten egy kegyelemmel teljes új szövetségi korszakot hozott el. Az is szélsőséges, hogyha az embereket csak a bűnnel kapcsolatban figyelmeztetjük, és a bűnről tanítunk sokat, és hangsúlyt teszünk arra, hogy ne légy bűnben. És nagyon, nagyon oda kell figyelni azzal kapcsolatban, hogy ne csak a megigazultságról beszéljünk, és figyelem kívül hagyván a bűnt, a bűn kategóriáját, Jézus, illetve Pál, például Pál rengeteget kategorizálja a bűnöket, rengeteget beszél a Szentírásban a bűnökkel kapcsolatban, a leveleiben külön kategóriákat, felsorolásokat, listákat közül, hogy mi a bűn, beszél Pál arról, hogy ki mehet a mennybe be, és ki nem mehet a mennybe be. Amen? A Szent Szellem tud egy arany középutat adni nekünk, hogy Istennek mi a terve, és az egyházzal kapcsolatban is. Ezért bátorítalak téged, hogy hidd azt el, hogy az egyház nem csak egy konkoly egyház lesz, hanem lesz egy dicsőséges és igaz egyház is, illetve már van, helyesbítek rögtön. Ezzel kapcsolatban egy pár dolgot szeretnék mondani, hogy mielőtt elkezdjük az üzenetet, megértsd azt, hogy honnan indulunk ki. Egyébként fantasztikus az Úr, mert Isten, amikor eltervezte a megváltást, akkor mi még nem is léteztünk, egyház nem is létezett, proféták nem is léteztek. És Istennek van egy ilyen úgymond mechanizmusa, nem tudok más mondani, előre eltervez dolgokat, és aztán kivitelezi. Fantasztikus Isten. Máté evangéliuma, mondtam, hogy hova? 5:13-tól. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Ez az egyházmodell, ez teljesen más, mint a apostata bukott egyházmodell. Először is azt szeretném mondani, hogy mi sóként vagyunk itt, és azért van a só, hogy ízes legyen a világ. Ez a te identitásod. A második, ami miatt mi itt vagyunk, azt mondja az ige, hogy mi vagyunk a világ világossága, az egyház a világ világossága. Kinek a világossága az egyház? A világ világossága. Ez fontos. Mi nem azért küldettünk, hogy egy szűk réteget kiszolgáljunk, vagy egy szűk helyen megéljük egy visszafogott és elbújt és eldugott szellemi életet éljünk, hanem azért vagyunk itt, hogy a világ rajtunk keresztül világosságot kapjon. És azt mondja az ige, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város. Itt városként definiálja a Szentírás az egyházat. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Ez a szószerkezet azt jelenti, hogy képtelenség, amikor az egyház elkezd világítani, hogy el legyen dugva. Nem lehet elrejteni. Tehát az egyház arra van elhívva, hogy felszínre törjön, azaz megmutassa magát. Az a fajta egyház, amelyben ott van a világosság. Mi a vityát a világosság definíciója? A világosság azt jelenti, hogy valaki kapott kijelentést arra, hogy úgy kezdjen el élni, ahogyan Isten él. Ez jelenti a világosság. Abban a karakterben, abban a tulajdonságokban, azokban a képességekben, vagy azokban a kompetenciákban, amit Istentől kapunk. Ezt jelenti világosságban járni. Aki világosságban jár, annak van kompetenciája. Aki nem járt világosságban, az inkompetens. Amen. Tehát ott tartottunk összefoglalva, hogy a világban jöttünk mi, azért vagyunk itt, hogy világban ragyogjunk, te azért jöttél, hogy a világban ragyogjál. Azt mondja a 15-ös verszak, folytatom. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véke alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék. Tehát neked van egy pozíciód, ez pozíciót jelent. Pozíció. Azt mondja itt az ige, hogy először azt mondtam, hogy képtelen elrejteni, amikor az Isten egyháza elkezd növekedni, képtelen elrejteni. A második, amit mond, hogy egyszerűen betesz téged egy helyre, ahogyan a gyertyatartót is beteszik, és nem teszik az ágy alá, hanem a gyertyatartóba teszik, hogy fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. A harmadik pedig, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, kik előtt? Az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Tehát frontvonalba, előred visz az Úr bennünket, hogy lássák az emberek, hogy amit csinálunk, az milyen. És nagyon érdekes dolog, ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy az a világ és az egyház között van egy olyan erő, egy differenciált erő. Tehát szinte az egyházat be se tudja fogadni a világ. Nem tudja hova tenni a megújult és újjászületett egyházat, akik világosságban élnek, és mégis azt mondja Jézus, hogy lesz egy olyan korszak, amikor a világ azt mondja majd, hogy dicsőítik a mi atyánkat, mert meglátnak valamit, amit nem látnak meg a világban. Tehát van olyan korszak, amikor nem arra teszük a hangsúlyt, vagy Isten szereme nem arra teszi a hangsúlyt, hogy szeparálás legyen, elszeparáció, hanem hogy megmutassuk azt, hogy mink van. Képtelen elrejteni Isten ezt a dicsőséges egyházat. Képtelen önmagát elrejteni. Előtérbe helyez Isten ezekben a korszakokban az egyházat majd. És egy olyan hitelességet hoz létre a világosság, ami magabiztosságot hoz. És olyan tevékenységet fogunk folytatni, amire azt mondja a világ, hogy számukra ez szükséges, ez kell. Mert a világ felismeri, hogy ami nálunk van, az nincs meg náluk. Gyertek, van egy másik ígére az egyházzal kapcsolatban. János evangélium a 16:33. Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Én legyőztem a világot. Legyőzve áll alattam a világ. Azt mondja, hogy egy olyan korszak is van, közben, miközben világít az egyház, hogy egy szenvedés, egy megrázkódtatás, egy külső behatás, egy folyamatos befolyás alá akarja vinni az ördög az egyházat. És azt mondja Jézus, hogy a világon, amíg a világban élünk, ez a szenvedés, ez állandó lesz, de a meggyőződéssel szilárdan állj, mert ő ezt a világrendszert, ezt legyőzte előre. Hogy te is tudj győzni előre. Amen? Fantasztikus. Milyen az egyház? Győztes. Nem fog rajta a világ, hanem a világ megkíván bennünket. Ez egy újfajta modell. A világ megkíván bennünket. És ez vagy te. Téged fog megkívánni a cselekedeteidet, és felismeri az atyaságot. Hogy az atyaság alatt vagy. Fantasztikus jövőkép. 2 Timóteus 7. Miközben ezt a 2 Timóteus 7-et is mutatom neked az egyházzal kapcsolatban, hogy mire van elhívva, ez már közelebb visz a mai üzenethez. Ma is a beszédről lesz szó, és azért, hogy mozdíthatatlanul tudj állni, buzgolkodván a szólás szabadságodban. Tetszik? 2 Mózes 7:1, bocsánat. De a 2 Timóteust is majd igen felolvassuk. Az Úr pedig mondta Mózesnek, 2 Mózes 7:1. Az Úr pedig mondta Mózesnek, lásd! Mondd velem együtt, lásd! Amikor Isten valamit mond, az mindig precíz, fontos. Úgy olvasd az igét, hogy figyelmesen. Itt nincsenek hablatyok. Nincs zúgás, nincs beszédben katyvasz Istennél. Minden precíz, és mindennek helye van. Az Úr pedig mondta Mózesnek, lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak, Áron pedig a te atyád fia szószorod lesz. Te mondd el mindent, amit néked parancsolok, Áron pedig a te atyád fia mondja meg a fáraónak, hogy bocsássa el Izrael fiait az ő földjéről. Idáig. Fantasztikus az, hogy ez a kép, ez előkép, ez az egyháznak a képe. Hova küld bennünket Isten? Ugyanúgy Egyiptomba, a világba. Egyiptom szellemileg a világnak a képe. Egyiptom szellemileg a világnak a képe. Hova küld bennünket? Egyiptomba, a fáraókhoz. Azt hiszem, hogy elég nagy világbirodalmak harca van most. Láthatod a televízióban, hogy hírekben, hogy Oroszország, Amerika és Ázsia hatalmi harcot folytat. Erőfitoktatás kezdődött. Sokan azt mondják, a új hidegháború. És ezekben a hidegháborús helyzetekben, pre-hidegháborús helyzetekben, elő-hidegháborús helyzetekben látnod kell, hogy ki vagy te. És amiképpen Mózes elküldte Isten és Áront, egyébként ez zárójel kezdődik, nem Isten teljes akarata volt, föl kellett nőnie Mózesnek, hogy Áronon kívül is tudjon szolgálni. Tehát a lényeg az, hogy azt mondja, hogy Istenévé teszlek téged, és szószóló lesz neked Áron. Tehát hogyan teszi rá a terhet és a jövőképet, hogyan illeszti be a szívében Mózesnek? Hogy ő úgy fog viselkedni, mint Isten. Isten keze lesz, így mondhatnám teológiai tisztán, hogy Isten keze lesz Mózes, Áron pedig Istennek a szája lesz. Hogyan kezdődött az egyiptomi csodákba való felkészítés és betakozódása Mózesnek a szívének? Hogy felkente őt Isten arra, hogy hidd el, hogy úgy fogsz viselkedni, ahogy én, úgy fogsz beszélni, ahogy én, és olyan csodákat fogsz tenni, amiképpen én teszek csodákat rajtad keresztül. Tudsz erre ámen mondani? Most az lenne a jó kérdést, hogy megkérdeznéd, oké, Lajos, de ez a 2 Mózes 7-ben van, és mi van, hogyha nem az egyház életével kapcsolatos ez a dolog? 2 Timóteus, 3. fejezet. 7. verszak. Itt 25, megszámoltam ma, 20, utolsó időkkel kapcsolatban 25 jelet mutat az Úr, hogy milyen típusú emberek lesznek, és ezek a humanoidok hogyan alakulnak át szörnyekké. Te is majd otthon számold meg, és vedd végig, és kutasd ki ezeket a tulajdonságokat, mert ne engedd meg, hogy tudatlanságban legyél, és elveszél a kijelentés hiányából, hogy tudj, hogy minek állj ellent az életedben. Tehát a 2 Timóteus 3-nál tartunk, és 7-es verszak. Akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. Miképpen Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állnak az igazságnak, megromlott elméjű, hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett. Amen. Amen. Nagyon érdekes ez az iga. Ige. Igen, iga is. Azzal kapcsolatban sokszor az ember úgy olvassa az Istennek az igét, hogy hát Pál rájutott a hasára, és gondolkodott, melyik igerészt írja le ide, hogy milyen lesz utolsó idők, és hát ő neki most eszébe jutott Jánes és Jámbres és Mózes. És akkor betette ezt. Csak elhiszik, vagy nem. Nem, ez is a Szent Szeremtől van írva. Teljes írás Istentől ikletett. És azt, hogy Pál a Szent Szeremen keresztül ezt tette be, pont ezt a történetet, nem Gedeon történetét, nem Bálám történetét, stb. Ez ennek célja van. Hogy az utolsó időkben egy természetfölötti jelenések, természetfölötti korszak lesz, és ezekben a háborúban, ez a szuperszónikus és szuper erőknek a harcában, ez okkult befolyásnak a harcában, a Jánes és Jámbres korszak áll be, ez Mózesnek volt a két varázslója, hogy ezek az embertípusok létrejönnek, és Mózesnek, amiképpen ellene álltak, ugyanúgy az egyháznak is ellene akarnak majd állni. És ezért mondja azt, hogy a Mózes típusú egyház jön létre. Az utolsó idők egyháza, a dicsőséges egyház, Mózes típusú egyház. És hogyha elmékedsz a Mózes történetén, az azért fontos, hogy behozd a szívedbe azt, ami lesz a jövőben. Mert mózesekként hívja el az egyházat Isten. Hogy jeleket és csodákat tegyen Isten. És hogyha megkérdezed azt, hogy az Istennek a csodái hogyan tudnak működni, Isten csodáihoz kell egyfajta olyan globális, apokaliptikus átrendeződés, hogy Isten a nemzetek számára tudjon a csodán keresztül szólni. Mert ma az egyházban, ha van csoda, az nem szól a világ számára, hanem az egyház számára szól. De Mózesnek a csodája nem csak az egyház számára, Izrael számára szólt, hanem a világ számára is. És amikor például közben járt Mózes Istenhez, Izraelért, azért tudta mindig meghallgatni Isten, mert tudta jól Isten, hogy a világ számára is vannak ezek a csodák, és hogyha meghallgatja a Mózes esetezését, akkor fönnmarad az az istenkép az egész kultúrában, a babiloni kultúrában, hogy Izrael szövetségese Isten, és Izrael, amit létrehoz, az Isten hozza rajta keresztül, és a birodalmak, a nagy birodalmak mind tudtak arról, az összes birodalom, ami előttünk volt, ugye a Dániel könyvére gondolok, az tudta azt, hogy Isten kicsoda. Nem csak azt tudta, hogy van egy Izrael, akinek van egy istene, és elmondta, hogy milyen Isten, hanem azt tudta, hogy mekkora Isten. Így jobban meg tudom fogalmazni. Tudták azt az a korai népek, hogy mekkora Isten. Kívülről látták azt, ami történt, és hallották hírből. És aki onnan futott el, Egyiptomból, azt mind elmondta, és le lett írva a kódexekbe, hogy mi történt Egyiptomban. Mi történt a tíz csapás során. És az egész népek megrettentek ettől az Istentől. Amikor például elkezdődött a Kánaánba való átrendeződés, a Exodus, a honfoglalás korszaka, akkor például egyértelműen látszik, hogy a kánaáni törzsek tudták, kicsoda Izrael istene, és féltek tőle. Jó, tehát Isten egy ilyen globális vízút akartam rátenni, hogy tudd azt, hogy mivé válunk, és a kis Mózesek korszaka jön el. Tudsz erre valamit mondani? A kis Mózesek korszaka jön el. Kis emmel. Meg a kis Jézusok. Kis jével. Hidd el, hogy Isten téged fog használni, és engem, és a szádat fogja használni, miképpen Áronnak a száját, és Mózesnek a száját használta. A bot az csak egy kiegészítő volt. Mi is nagyon sok botot akarunk alkalmazni. De egy idő után azt fogja mondani Isten, hogy az eddigi, a múltadnak az eddigi tapasztalatait, a botaidat dobd ki, és Isten átáll a szádra. Hogy a szádon keresztül csinálj csodákat. És még egy dolog, ha már itt tartok Mózesnél, megemlítem ezt, hogy nagyon sokat emlékedtem, lassan már 15-20 éve emlékedek Mózesnek a bukásán. És egy dolgot értsd meg, hogy Mózes azért bukott el, mert nem bírt átvenni egy más típusú istenkeresésbe, és egy más típusú szellemi életbe. És mi volt ez a más, ez az új? Hogy a száján keresztül tegye Isten a csodákat, és ne a botján keresztül. És ez a kép, hogy ugye elkezdte csapdosni a kősziklát, Isten erre megharagudott, de önmagában nem az volt a lényeg, hogy most rosszul használta azt a nuncsakut, hogy nem így kellett volna pörgetni, hanem így kellett volna pörgetni, Bruce Lee stílusba, hanem az volt a fontos Istennek, hogy higgy el, hogy új korszakba akarra bevinni az egész Izraelt, meg akarja tanítani Isten, nem csak a mannán keresztül, hanem Mózesen keresztül is, aki előképe Istennek és az Isten fiának, hogy hogyan kell csodákat tenni. A beszéden keresztül, mert azt mondta Isten, szólj a kősziklához, és vizet fakasztok belőled. Már ne botozzál, egy új korszakba akarok bevinni téged. És én is arra viszlek téged, hogy egy új korszakba menjünk be, hogy ne a pásztor legyen a középpontban az életedben, ne az aratás gyülekezeted, ne a YouTube-nak a nem tudom milyen új tanítása, hanem Isten igéje legyen a szádba, és az legyen az életed közepébe, az Istennek az igéje. Máté 16-hoz is gyertek még. Nem sajnálom az időt ezektől a dolgokkal kapcsolatban, hogy közelebb kerülj ahhoz, amiről akarok beszélni, hogy mélyebben megértsd, hogy miért beszélek a beszédről. Mert ellene állnak Mózesnek, és ellene álltak Mózesnek, és ellene állnak az egyháznak. És hogy állnak ellene, hogy mindenkor tanulnak, de soha nem ismerik meg a való igazságot. Hogy keresik Istent, és a kegyesség látszata megvan, de tagadják az erőt. És Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Tehát itt Pál nem azt mondja, hogy nem kell beszélni, pontosan fordítva mondja, hogy kell beszélni, csak amikor beszélsz, akkor jön erő a szádon ki. Óriási dolgot mondott Pál a korintusi levélben. Hogy Isten országa nála beszédben áll olyan vonatkozásban, hogy nem a beszédét kell hallgatni csak, hanem figyeld meg az erőt, ami kimegy a számon keresztül, vagy bejön az az erő. Óriási. Amen. Halleluja. Rütyütyű. Máté 16-13. Ez az utolsó előszóba. Érthető, amit mondok? Érthető? Érthető azok a víziók, amiket úgy felteszek, mint egy ilyen laporáló jelleggel, ilyen kivetítve képek, hogy merre megyünk. Mikor pedig Jézus Cezarea Filippi környékére ment, megkérdé tanítványait, mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ez nagyon fontos Jézusnál. Kinek mondanak engem az emberek? Kinek mondanak? Mit beszélnek rólam? Ők pedig mondanák, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. És mondanékik, tanítványoknak, ti pedig, kinek mondotok engem? Így kezdődik egy csoda, mindjárt megnézzük a csodát. Ti pedig kinek mondotok? Jézusnak fontos volt, hogy hallja, és ezáltal az atyának is, kinek mondják őt a tanítványok? Mit beszélnek róla? Mert a szív teljességéből szól a száj. És ez, hogy kihúzta belőlük, hogy ő kicsoda, megnyitotta a mennyet. Péter számára például. Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a felkent, a Krisztus, az élő Isten fia. Felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Péter akkor kapta ezt a kijelentést, amikor Jézus bekérdezett, megkérdezte, hogy engem kinek mondotok? Engem. Most nem arra vagyok kíváncsi, hogy más kinek mond. Hogy te kinek mondasz engem. És amikor kimondta a száján, hogy kicsoda, az Istenből beszélt Péter. Az atya adta neki a kinyilatkoztatást, ez egy réma volt számára. De ahhoz, hogy bemenjen az egyház a réma korszakába, azaz, mit jelent a réma? Istennek a kimondott beszéde, összefüggés arról, hogy Isten mit akar mondani, hogyan akarja véghez vinni, és hogy a te személyére szabottan neked mi a terved, feladatod ezzel kapcsolatban, hogy mit csinálj azzal a beszéddel. Tehát amikor Isten beszél, akkor egy céllal, feladattal van felruházva. És ezt jelenti a réma szó, de majd mindjárt részletesebben, ha belemegyünk majd az üzenetbe, definiáljuk a rémát. Tehát Isten azt mondja, réma görögül, réma, folyóbeszéd, ez a legjobb. Folyóbeszéd. Folyóbeszéd. Amikor egy ember beszél, azt nevezhetjük rémának. Nem csak, hogy van és gondolkodik, hanem kimond dolgokat. Az a folyóbeszéd. Tehát ekkor megkapta Péter, az atyától azt olvassuk, azt a valódi kijelentést, amire kezdett el építkezni Jézus. Mindjárt tovább olvassuk. Fantasztikus. Ahhoz, hogy belépjen ebbe a kinyilatkoztatásba Péter, ki kellett mondania. A szívébe, ami volt, azt megkapta Istentől, meghallotta, hogy kicsoda, és akkor kimondta, onnantól kezdve megnyílt az ajtó. Fantasztikus. Jézus ezt előképként mutatja nekünk, az egyháznak is ez a feladata. Hogy kihirdess, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Akkor kihirdeti, akkor megnyílnak dolgok, kapuk. Mert a megvallásnak van egy ilyen része, hogy aki megvallja az Urat itt a Földön, az Úr is megvallja fönt a mennybe őt. Emlékeztek rá? Tehát, Simon Péter felelt, te vagy a felkent, a Krisztus, az Isten fia, mert Krisztus azt jelenti fölkent. És felelvén Jézus mondanékik, boldog vagy Simon, az a boldogság azt jelenti, hogy szerencsés vagy. A zsidó kultúrában nagyon képiesen, tömören és izgalmasan festik le az életnek bizonyos szakaszait. És amikor azt mondjuk, hogy valakire, hogy sikeres, mi, akkor mi nem gondoljuk azt hozzá, hogy nagyon boldog, mert mi magyarok vagyunk. De a zsidók, de tényleg alapjáratod, azt mondom, hogy ez az ember sikeres, de nem fogod hozzátenni, hogy boldog is, mert magyar vagy. De hogyha átváltozik az elmét bibliailag, akkor azt szokod mondani, az, aki boldog, az sikeres, elválaszthatatlan. És arra vagy elhívva, megsúgom ma, hogy sikeres legyél és boldog legyél. A nyomások, terhek ellenére. Így tervezte Isten. Nem egy csőcseléket hozott létre a megváltás által, hanem egy sikeres nemzetet. Olyan sikerekkel teljesek, ahogyan olvastuk az igében, hogy az világ meg fogja kívánni azt, ami benned van, és azt fogják kérdezni, hogy vagy ilyen sikeres. Nem ezt látod az abcselbe? Hogy ismerték őket, és nem ismertek oda menni, mert látták ott Isten jelenlétét. Szóval, visszatérve erre az igére. Tehát sikeres vagy, szerencsés vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked. És felelvén Jézus mondanék ki. De én is mondom neked, most ő mondja Jézus, és a benne lakozó Isten szelleme által. Látod, még Jézus is fölszabadul, kibugyog belőle a belső emberéből a kijelentés. Már nem csak az Atya beszél, Jézus is beszél. Fantasztikus. Ez a megvallással kapcsolatban fontos lesz a mai napon, hogy megértsd azt, hogy mikor valaki elkezdi kihirdetni, hogy kicsoda Krisztus, a megvallásán keresztül, a hitén keresztül megnyílnak a menny csatornái. Megnyílik a menny az ember számára, és egy folyó kijelentésben élheti le az egész életét. Isten erre hívta az egyházat, hogy egy folyó kijelentésben éljen, ne ilyen csepegő kijelentésben. A héten volt egy ima alkalom, és megragadott egy ima a héten. Szandi imádkozott a Jeremiás proféciáján keresztül, vagy könyvén keresztül. Az volt a történet, hogy megrepedezett a kút, és elhagyták a kutat Izrael népe, ez egy ilyen vízió, ez egy ilyen képes beszéd, és ástak más kutakat. És a más kutak is repedezettek lettek. És az Isten egyházának meg kell érteni azt, hogy egy kút van. Mi áshatunk más kutakat, soha nem lesz tökéletes. Ez olyan, mint egy orosz lada, soha sem lesz tökéletes. Soha nem lesz tökéletes az, amikor saját kútfőből te majd megtalálod Istent. És ásol, létrehozol. Itt létre lehet hozni gyülekezeteket, mozgalmakat, alapítványokat, sorsfordító programokat, evangelizációs turnékat, és mindenfajta nem tudom ilyen kereszténynek látszó programokat. De mindig benne lesz az a csöpögés, mint amikor otthon csöpög a csapod. És mivel elromlott, mindig csöpög. És soha nem lesz tökéletes. Hiába erősen zárod, de akkor se. Ott lesz, hogy folyik, repedezett, nem működik, nem tökéletes. Vissza kell térni a valódi kúthoz. És az egyháznak vissza kell térni ahhoz a kúthoz, amely Jézus Krisztus. Az élő ige, a testélet ige, a réma ige. Amen. Tehát ott tartunk, hogy azt mondja Jézus, hogy Péter vagy, de én azt mondom neked, hogy Péter vagy. Megváltoztatja a nevét. A megvallás azáltal, hogy megvallotta Jézust Úrnak, és megváltónak, és Krisztusnak, és felkeltnek, és mindennek megvallotta ott, ez megnyitotta azt, hogy személyiségváltozást hozzon Isten. És ma eszenciát teszek beléd, ez nem a tanítás része, ez csak azért van ez az előszó, hogy megérezd, hogy én miről beszélek. Hogy amikor például elmész egy étterembe, nem tudom, hogy voltál mostanában étteremben olyan vonatkozásban, hogy leültél és egy előételt választottál. Nem nagyon szoktunk előételt választani. Én karácsonykor elmentem és egy előételt választottam. És az az előétel lenyűgözött. De annyira lenyűgözött, hogy azt mondtam, hogy ebből még 100 darabot. De muszáj volt a másodikhoz átmennem, mert már azt is berendeltem. De olyan örömöt adott, hogy azt mondtam, ide nekem az egész étterem étlapját. És ugyanígy van, hogy Isten nagyon sokszor előételt ad neked. Ahogyan Péternek is azt mondta, kinek mondasz engem? És most olyan özön jön mindjárt, már benne vagyunk ebbe az özönbe, olyan özön kijelentés, hogy el se hinni Péter, hogy mit nyitott meg. És egyre jobban látom az Isten igéből, hogy ahogyan elkezdesz úgy beszélni, ahogy Isten. Úgy beszélni, ahogy Isten beszél veled. Úgy beszélni, ahogy Isten igéje mondja neked. Úgy megnyílnak dolgok. És egyszer csak azt érzed, hogy olyan jelenlétben vagy benne, olyan meg nem érdemelt dolgokat kapsz Istentől, hogy nem tudod hova tenni. Azért, mert amikor Isten hallja, látja, hogy te megvalod őt, ő is megval téged. És beindít dolgokat. Ez a törvényszerűség, ez a megvallás törvényszerűsége, vagy kihirdetés törvényszerűsége, vagy tanúság törvényszerűsége, nem tudom már hogyan kifejezni, hogy értsd, mit akarok mondani. Hogy tanúságot teszel a szellemi dolgokról, és Isten is tanúságot tesz melletted. Ez vetés is, és aratás is. Dicsőség Úrnak, az Úrnak. Jó kedved vagy? Igen, igen, jó kedved van. Köszönöm a kérdést. De én mondom neked, hogy te Péter vagy. Azaz én azt mondom, hogy átalakítom a személyiségedet, mert megvallottál engem. Átalakítalak téged egy nagyon klassz sráccá, és te apostol leszel, és az egész Jeruzsálemet be fogod téríteni, és az ősegyháznak te leszel az egyik kulcsfigurája. Te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem föl, ez Krisztus, tehát magamon építem föl az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A pokol kapui sem győznek, azaz az egyház győz a pokol kapui fölött. Tudsz erre valamit mondani? És fantasztikus, innentől kezdve az egyházról tanítja Péter. Még azt sem tudja Péter, hogy mi az, hogy egyház. Nem volt ilyen. Tehát az új szövetségben jött létre az egyház. Soha nem volt ilyen, hogy egyház. Soha nem volt olyan nép, mint te. Az új szövetségben jött csak ez létre. Akkoriban nem volt kijelentés arról, mi az, hogy egyház, hatalom, világosság, só, stb. Nem tudták ezt. De jött Jézus, és ezt megváltoztatta. Ezt megváltoztatta. És amikor azt mondja az ige, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat az egyházon, akkor az azt jelenti, hogy te vagy az a személy, aki ebben aktív szereplője vagy. Te miattad nem tudnak meggyőzni bennünket az ördög birodalmából. Te vagy az, aki visszaszorítod a pokolnak a kapuit. Te vagy az a személy az egyházon keresztül, aki a beszédén keresztül képes vagy arra, hogy legyőzd a sátán minden munkáját. Óriás Istennek az igéje. Ez nem Péternek szól csak, ez az egyháznak szól. És azt mondja az Úr ott az igében utána, és néked adom a mennyországának kulcsait. Neked kinyitom azt a kaput, ami titok volt 2000 éven keresztül, és adok neked kulcsokat. Mert amikor elkezdesz beszélni úgy, ahogy Isten beszél, kulcsok fognak jönni hozzád. És azon fogsz gondolkodni, mióta Lajos beszél erről a beszédről, elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan beszéljek. Ez az első fázis. Aztán azon fogsz gondolkodni, és arról fogsz beszélni, hogy úgy kéne beszélnem, ahogyan Isten igében olvastam a mai reggel, vagy a mai este. Hogy azon kéne gondolkodnom, hogy Isten gondolkodik rólam, ahogy szólt hozzám a bibliázás közben. És a harmadik fázis meg az lesz, hogy elkezdesz belül megújulni arra, hogy elhiszed, hogy amit imádkozol, azt Isten meg fogja hallgatni. Sőt, aztán leszel tovább tudsz menni, hogy amikor imádkozol és kihirdetsz, el fogod hinni, hogy az meg fog történni. Ez a végső fázis. Fel fogsz nőni belül, mert a szívednek összhangba kell lenni a száddal. Hogy ne a külső tényező alakítsa a szádat és a szívedet, hanem a belső tényező. Melyik belső tényező? A kijelentés. Az atyától való kijelentés, ahogyan olvasod az igét. Fog hozzád szólni Isten. Próbáld ki, nyisd ki a Bibliádat. Ki az, akinek szólt már az Isten a bibliázáson keresztül az életébe? Na, hát akkor 99,99. Akkor tudjátok, hogy miről beszélek, ugye? És utána azt mondja, hogy néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz. Ez az oldás-kötés hatalma. És nagyon érdekes ez, és ideig itt be is fejezem az előszót, nagyon érdekes az, hogy azt mondja az ige, fantasztikus, hogy itt nem mondja azt, hogy ha majd imádkozol, böjtölsz, és majd szólok hozzád, akkor megkötsz dolgokat, és megoldasz dolgokat. Nem magyarázza meg Péternek itt az ige. Eljut odáig az egyház, hogy a kívánsága, a vágyai, a tervei, a vezetése, a szíve az azonosulni fog Isten szellemének a tervjeivel, és nem azon fog izgulni, hogy most amit kívánok, akkor az Úrtól vagy nem az Úrtól van. És eltelik 3 év. Hanem olyan vezetés alá kerül az egyház, hogy a szelleme olyan uralmat kap, az ember szelleme, ugye 3 részből állunk, a test, amit látsz, a lélek, az érzelem, az értelem, az akarat, az intellektuális tudás, és egy harmadik részünk, ami újjászületik, ez a szellemünk. Hogy a szellemet olyan vezetés alá kerül, hogy nem kibejársz a vezetésből, hanem benne maradsz a vezetésbe. Benne maradsz Isten vezetésébe. Ezt el lehet érni. Ez olyan, mint amikor arról prédikáltam egyszer, hogy azt mondtam nektek, hogy el lehet érni azt, hogy nincs félelem az életedben. És néztetek rám. Mert hozzászoktunk ahhoz a televízión, a médián, a közéletben, a bármilyen családi kapcsolatokon keresztül, a félelem az természetes. Igen, a világ számára. De neked nem természetes. Neked természet ellenessé kell válni. Mert nem a félem szellemét kaptuk, azt mondja Pál. Nem a félem szellemét kaptuk. Tehát azt mondja itt az ige, visszatérek, hogy kulcsokat kap Péter, miután elkezdi megvallani azt, hogy kicsoda Krisztus, és ezek a kulcsok hatalmat kap, ez a kulcsok hatalomba viszik őt, és ez a hatalom pedig az lesz, hogy a mennyet összeköti a földdel. És pontosan a beszéd össze tudja kötni, el lehet jutni idáig, és Pétert is eljutatta az Úr. Dicsőség az Úrnak. Miután megtagadta az Urat, emlékeztek 3-szor, a beszédén keresztül. Valószínű, Isten ebben a bűnben rámutatott arra, hogy nem ott kéne tartani, ahol tart, és hogy a beszédét nem arra kéne rátenni, ami az ádámi típusú ember, aki hazudik, aki nem meri fölvállalni az igazságot, a gyávaság és a féle megfélemlítés bénultságát le kell küzdenie, és mikor helyreállította Jézus őt, ezt a megbénult és gyáva Pétert, onnantól kezdve ő volt az a személy, akit Isten kiküldött az abcselben legelőre. És amikor kiküldte őt Isten, akkor 3000 ember tudott megtenni rajta keresztül, mert nem félt a tömegtől, hogy meglincselik. És tudjátok, azok az emberek, akik kim voltak az utcán, azok tudjátok, hogy kinek a tekintélye alatt voltak? Kajafás tekintélye alatt voltak. És tudod, hogy ki volt Kajafás? Aki a mestert keresztre feszítette. Tehát ott, akkor, amikor Péter elkezdte a prédikációt, ez egy nagyon nagy bátorság. Az egy óriási felelősség, hogy kilép és azt mondja, hogy a mestert te megfeszítetted, de én mégis prédikálom. Még egy igét azért, még így az előszóban még felírtam, a Lukács 10, az egyházzal kapcsolatban. Lukács 10. Lukács 10, 3. Menjetek el, ím én elbocsátalak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Tehát hova küld bennünket? Isten. Mint bárányokat a farkasok közé. És mit tesz Isten, hogy megvédjen bennünket a farkasoktól? Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem küldött. Felhatalmazza az egyházat arra, az az identitással, hogy úgy tud beszélni, ahogyan Jézus beszélne. Úgy tud kommunikálni, hogy egy az egyben érzi, látja, tapasztalja Isten tervét, hallja Isten vezetését, és olyan szintre emeli fel az egyházat Jézus, minthogyha ő beszélne a prédikátorokon, a juhokon keresztül. És itt a bárányokról van szó, hogy a bárányok ne hallgassanak. Óriási, óriási az a kiásatlan és mérhetetlen, minden mértéket felülbíró lehetőség, amit Isten adott az egyháznak, és az egyháznak a tanúbizonyságára, a vallástételre, a kihirdetésre, az imára, az odafszánásra, a beszédre egy szóval, kommunikációra. 17-es verszak. Visszatérve pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Mondd velem, itt a név által. A név általi kommunikáció. Nagyon kevés egyház tanít a névről. Nagyon kevés egyház hisz a névben. Nagyon kevés egyház alkalmazza az Jézusnak a nevét. Előző héten felolvastam azt az igét, hogy mindent Jézus nevében cselekedjetek. Akár beszéltek, akár cselekszetek. Miért a Jézus nevét kell alkalmazni? Mert az egyház megkapta ezt a nevet. Hogy amikor elmegy valahova, és beszél, kommunikál, mondjuk kiűz egy démont a száján keresztül, azaz kimondja, hogy menj ki belőle, szellem, démon, akkor Jézus neve által hatalmat kap a száj, és amikor kimondja, nem csak a levegő, és nem valamilyen zaj jön ki az ember száján keresztül, hanem kijön az a tekintély, és a démon hallgatni fog rád, a nyelvedre, mert tudja a démon, hogy Jézus nevében cselekszed. Megérzi szellemben a démon, hogy te hiszel Jézus nevében, hogy te Jézus nevét tudod alkalmazni, és ez a név fölruházott téged, jogilag, fölteszed, mint egy ilyen névjegykártyát. Én Jézus nevében jöttem, mint egy ügyvéd. És azt mondod, hogy igen, ez hiteles dolog. Én letettem az ügyvédi esküt, Jézus Krisztust megvallottam Úrnak és megváltónak, ezért jogaim vannak, és ezt aktivizálod, és akkor kiűzöl egy démont a szádon keresztül, akkor ezért fogja Isten meghallgatni. Mert amit beszélsz, annak van súlya. Miért van súlya? Jézus neve adja a súlyt. Nem te vagy a súlyos, Jézus neve benned súlyos. Ő pedig mondta nékik, láttam a sátát, mint villámlást lehullani az égből. Ími adok neked hatalmat, nektek hatalmat, kígyókon, skorpiókon tapodjatok, az ellenség minden. Ez az egyház elhívása, minden erején, és semmi sem árthat néktek. Mit jelent az, hogy semmit nem árthat néktek? Azért már a szellemed örökkévaló. A szellemed örökkévaló. Eltaposhatatlan vagy. Visszafordíthatatlan ábrámi áldás van rajtad. Aki üdvözült, és végigmegy ezen a harcon, hogy megtartsa az üdvösségét, az el nem pusztítható. Visszafordíthatatlan áldás, az Ábrám áldásának a beteljesedése az életedben, az üdvösség. És most figyelj! De azon ne örüljetek, hogy nektek, hogy a szellemek, a démonok nektek engednek. Tehát ne örülj azon, hogy a démonok kimennek, hanem inkább azon örülj, hogy a ti neveitek föl vannak írva a mennyben. Ez azt jelenti, hogy jó dolog az, hogyha megérted a Jézusnak a nevét, és alkalmazod Jézusnak a nevét, de fontosabb legyen az, hogy a te neveddel mi van. Mert az ő neve, az Úr Jézusnak a neve, Az már adott, és annak már van hitelessége, autentikus, és meg van harcolva, van mögötte erő, van mögötte letett élet, van mögötte halál, és van mögötte föltámadás. De te még nem támadtál föl, hanem foglalkozz azzal, hogy a neved mindig föl legyen írva a mennyben. És fontosabb legyen az, hogy mi van a te neveddel, mint Jézus nevével, olyan vonatkozásban, hogy bemenj a mennybe, mert kiűzhetsz démonokat, és a pokorra mész. Ez döbbenetes. Na, erről nem akarok többet beszélni, de egyet még azért mondok ezzel kapcsolatban, hogy ez már, amiről most ez az egész adtak, amit most felolvastam, ez már arról szól, amikor téged Isten alkalmaz, használ. És ide kell, hogy eljussál. Hogy fontosabb legyen az a név, ami a neved, hogy föl van írva a mennybe, a nagy könyvbe, mint bármi dolog, amit a szádon keresztül csinálsz. Tehát, hogy szinte rendeld alá szádat arra, hogy a szád és a szíved olyan harmóniában legyen, hogy bejuss a mennybe. Ez a végkifejlet. Mert lényegtelen az, hogy hány démon tűzünk ki, hogyha nincs nevünk az Úrnál. Az Úrtól megkérdezem, hogy ismered a Tóth Lajost? Sajnos nem, nincs ide beírva. Vagy azt mondja, igen, ismerem, be van írva. Jól csinálja a dolgokat. Zsidó 10. Ugye kezdjük az alkalmat, már benne vagyunk, de úgy éreztem, hogy egy kis prédikáció nem árt. A főigénket olvasom. Ez az ige arról szól, hogy az egyház egy nehéz szituációba keveredett, és sok szenvedést éltek át, sőt, még a vagyonokat is elrabolták, és azt mondták, hogy van maradandó a mennyben. 35-ös verszak. És viszont innen elkezdődik valami nagyon bátorító. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert békesség és tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még valami kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. És az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hité, hogy életet nyerjünk. Ámen. A 39-es verszakot úgy is tudom interpretálni, hogy mi a hit emberei vagyunk, és nem a meghátrálás emberei, a visszafordulás, a visszahúzódás, a feladás emberei, hogy örök életet nyerjünk. Örök életet nyerjünk. A 35-ös verszakra figyelj. Nagy jutalom. Ne dobd el a bizalmat. Ez a bizalom, ez egy szabadság arra, hogy úgy beszélj, ahogyan Isten tanít téged. Ez a bizalom azt jelenti, szabadságod van arra úgy beszélni, ahogyan Isten is beszél hozzád. És ez nagy jutalom. Azaz visszaszerzés. Visszaad Isten dolgokat az életedben, hogyha kitartasz a nehézségekben. Tarts ki! Fordulj ide a testvéredhez, és mondd meg neki, bögd meg! Tarts ki! Tarts ki! Mondd ki ne rá! Tarts ki! Amen! Tarts ki, mert visszajön! Amen! Tarts ki, mert visszajön! A 11-es zsidó 11-ben azt mondja az ige, hit által tiltakozott Mózes, midőn fölnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgatást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, látta a láthatatlant. Mi az, amit látott? A megjutalmazást. Miért nem félt? Mert látta a megjutalmazást, a visszaszerzést, hogy visszaáramoltatja Isten a dolgokat. És ez azt is jelenti, ez a görög szó, hogy büntetés által akár Isten visszaszolgálta a dolgokat. Mert Isten bosszút tud állni. Nem csak az egyházon áll bosszút, hanem az egyházért is bosszút áll Isten. Nem csak az egyházon áll bosszút Isten. Tehát nekünk van egy ilyen képünk, hogy vigyázz, el ne essél, mert Isten bosszút áll rajtad, ha nem viszed végig a szellemi életedet. És mondok egy másik Isten képet is. Isten képes bosszút állni a családodért. Már a földi életedben. Bosszút áll azért, hogy szellemben jól legyen dolgod. Először. És az első nagy bosszúállás, hogy a szellemedet, a lelkedet meggyógyítja Isten. Isten képes bosszút állni az elvesztett dolgokért, az elvesztett reményért, az elvesztett lehetőségekért, az elvesztett évekért, az elvesztett álmokért, stb. Képes Isten visszaadni dolgokat. Azt mondja nekik, sőt a pénzedet is vissza tudja adni Isten. Mert békesség és tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Az angolban, például a King James verzióban nagyon erőteljesen kidomborodik és sugárzik, hogy ez kompenzáció. Tehát visszaszolgáltatja Isten. Visszaszolgáltat. Nem csak, hogy azt mondja Károli, hogy van, elnyerjétek az ígéretet, hanem hogy visszaszerezzétek az ígéreteket. Kompenzáció van Isten országában. Kompenzálni akarja a dolgokat, és hogyha például Pál életét nézed, nagyon sok szenvedésen ment át, mindig azt mondta, olyat soha nem olvasol, olyat nem mondod soha, inkább így kezdem, soha nincs olyan az Isten igében Pálon keresztül, hogy szomorú vagyok, és befejezi a mondatot. Ha a korintusi levelet elolvasod, azt tanítja, minél nagyobb a szenvedés, annál nagyobb a kompenzáció mennyből. De nem azért kompenzálja Isten őt, mert ő neki van egy rögeszménye a szenvedés, hanem azért, mert benne van Isten tervébe, az életét alávetette Isten tervének, és Isten pedig fönntartja, hogy az, amíg Isten tervét csinálja, addig jó legyen dolga lelkileg, szellemileg és testileg. Megőrzi egészségben, hogy ő tudja csinálni Isten dolgát. Mert amíg te Isten jelenlétében vagy, addig boldog vagy, szerencsés vagy. Mert aki szerencsés, az azért szerencsés, mert Isten jelenlétében van. Mert aki Isten jelenlétében van, azért szerencsés, mert boldog. Akarios, görögül. Boldog, szerencsés, prosperáló. Tudom, hogy ez nehéz akkor elhinni, amikor bajban van az ember. Akkor most hidd el, amíg nem vagy bajban. Vagy amikor bajban leszel, majd akkor is higgyél benne. Tehát az Isten igéje szerint a héber kultúra alapján az a fajta hozzáállás van egy ember életében, hogy az ember az életét, az boldogan, szerencsésen le tudja élni az életben, ha Istennel tölti az életét. Ez az alap kiinduló pontos. A magyar társadalomban nem így van. Megszületsz, és el akarsz menekülni innen. Miután megjön az agyad, az eszed. Mert hogy szörnyű ez az ország. De Isten országában nem így van. És ezért meg kell tanulnod az igéből, és el kell hinned, hogy Isten országában nincs kimenekülés. Tehát valaki beleszületik Isten országába, megtapasztalja Isten országának a dolgait, az nem kimenekül belőle, hanem az visszamenekül mindig, hogyha ki is jött belőle. Mert ott van a jó dolog Isten országában. Tehát megint beszélünk erről a bizodalomról, hogy a szólás szabadságról, hogy el ne veszítsük azt, amink van, mert neked van hited. Kezdjük azzal, hogy minden dolog, amit az életedben meg fogsz kapni Istentől, azok előre el vannak tervezve. A Szentírás alapján, ezt megmutatom gyorsan, többfajta módon lehet leírni azt, hogy megkeresem a kis... Többfajta módon lehet leírni azt, hogy mit jelent az, hogy megvallás. Mit jelent az, hogy szabadságon van a beszédre. Mit jelent az, hogy kihirdetés, vannak ilyen szakzsargonok az egyházban. Ima, közbenjárás, megvallás, összekötés, szétválasztás, most olvastuk ezeket. Hogy kicsit a képed jobb legyen, tehát a rálátásod a dolgokra. Először is visszamegyünk kicsit a logoszra. Aztán picit foglalkozok, aztán a rémába belemélyedünk. A szív átalakítása Isten igén keresztül jön létre. Azt mondja az ige, hogy a 1 Péter 1.23-ban, hogy mi által vagyunk újjászülve, Isten igén keresztül. Amen. Tehát az ige szült bennünket újjá. Olyan nincs, hogy Isten valamit tesz, és nincs ige. És olyan nincs, hogy valamit Isten tesz, és nincs benne beszéd. Isten mindig beszéddel és igével cselekszik. És az ige, a logosz azt jelenti, hogy ugye testélet Krisztust közvetíti, a testélet Krisztust, közvetíti a Krisztust, mint például megjelenik egy embernek és szól neki, vagy Krisztus szelleme által, mert Krisztusnak van szelleme, amiben benne van integrálva a lelke is, és ami bekerült a szellemedbe, ez szült újjá bennünket. Akiben nincs benne a Krisztus szelleme, az nem az övé. És például, amikor itt veszed az úrvacsorát, akkor Krisztussal kerülsz kapcsolatba. Aki eszik engem, az él. Amen. Ezek szellemi dolgok, majd egyszer tanulmányozd, hogy mennyire vagy hitben ezzel kapcsolatban, hogy például úrvacsorázol, akkor közösségbe lépsz Krisztussal. Aztán van az írott ige, ami közvetíti a szellemet. És aztán van a prédikált ige, ami közvetíti a logoszt. Ezek mind közvetítő eszközök, hogy a szíved át tudjon alakulni. Tudsz erre valamit mondani? Ez a logosz. Nagy érték van a logosznak. Minden réma logoszból jön létre. Ezért nem mondhatod azt, hogy fontosabb a logosz, mint a réma. A fontos az, hogy megértsd, hogy amikor jön hozzád egy kijelentés, az mindig logosz. De az, hogy aktuálisá válik benned, azt úgy hívjuk, hogy réma. Amikor a megváltás munkája megtörtént, akkor az engesztelésnek van egy láthatatlan helyzete. Tehát az történt, hogy a világ számára el van rejtve ez az egész dolog, és ezt mindezt Krisztus hozta létre, hogy hozzám férj dolgokhoz. És van egy másik dolog, ez pedig a látható valóság a szívben, és ezáltal a tettekben a megváltásnak a munkája. Például az újjászületés. Az örökkévaló mostban van. És például a Szent Szellemnek a munkája pünkösd óta ezt az engesztelést hozza létre, az engesztelés munkáját, a megváltást, a szabadulást, a világosságot, stb. Tehát a pünkösd óta a Szent Szellem ezt a munkát hozza létre. A engesztelésnek a munkáját. Ez a megváltásnak két oldala. Van egy örökkévaló terve a múltban, ez a Krisztus munkája, amit elvégzett az egyházért, és van egy jelen, amit a Szent Szellem hoz létre benned. És a réma ehhez kapcsolódik az engesztelés munkájához. Mindig arról fogsz kijelentést kapni, amit létrehozott Jézus. Nincs olyan, hogy egy független valóságot kapsz, ami nincs benne az engesztelésben. Minden engesztelés alapú, vér alapú, és minden beszéd, ami jön a Bibliából, azért hiteles, mert a bárány megcsinálta, létrehozta a kereszten azt, amiről beszél neked Isten. Nincs olyan dolog, hogy olyan dolgot nem fog neked mondani az Úr, ami független a megváltástól, ami független a Krisztustól, független a javaktól, független a megváltás áldásaitól. Nincs ilyen. A réma mindig azt szállítja be, ami a tiéd, amit a Krisztus megszerzett a Golgotai kereszten. Amen? Nagyon fontos. Nagyon fontos. Mindig erre építünk. A megvalani vagy kihirdetni. A megvalani szó azt jelenti ugyanazt mondani, mint amit Isten mondott nekünk. Ez a megvallás szó. De azt is jelenti még, hogy egyetértesz azzal, amit Isten mond. Ha nem értesz egyet, és megvallod, nem biztos, hogy fog működni. Van olyan, hogy kinyitod az igét, már újjászülettél, és hiszel Istenben, és a beszédében, fiatal keresztény vagy, és elkezded megvallani az igéket. A lelked számára felüdítő lehet. Ezt jelenti, egy órán keresztül vallod az igéket, és csak mondod. Lelked, értelmed számára felüdítő lehet. Mert az ige, az, ha van benned valamennyi hit, az ige az fog működni bizonyos szintig. De az újszövetségi egyház nem arra van elhívva, hogy ne értse az igét, és úgy beszéljen az igéről, hanem arra van elhívva, hogy Isten kommunikáljon az igén keresztül, és úgy beszéljen, hogy értelemből. Ezt nevezzük mi, hogy a szellemet fölfogó képessége megérti azt, amit Isten mondott neked, és abból beszélsz. Ez az, amit amikor egy matek példát megértesz, egy egyenletet. És nem csak arról van szó, hogy bemagoltad a Pitagorasz tételt, és alkalmazod, hanem érted, hogy hogyan jönnek össze azok a kis dolgok, amik soha nem jöttek össze nekem az iskolába. Szokták mondani, hogy most már megértettem a matekot. Most már megértettem a kémia képleteket. Most már megértettem a fizikát. Tudjátok, szoktak mondani ezt. De ugyanúgy a szellemed is meg tud érteni dolgokat. És van három része, három feladata a szellemednek. Az egyik például az, hogy ilyen belső benyomásokat, ilyen tudatalattiból följönnek olyan ösztönök, ami egy idő után kifejled ösztön, ráérzel dolgokra Istennél. És Jézus sokszor nem mondja az igé, hogy Jézus hallotta az atyát és úgy beszélt, hanem ösztönből tudott beszélni, mert a szelleme olyan ösztönnel volt fölruházva már, úgy átalakította Isten, hogy ösztönből tudott cselekedni. És ez az ösztön, ez nem testi ösztön volt, hanem a Szent Szellemnek a megszentelő ösztöne. Hogy szinte amit Isten csinált, azt ő is csinálta, és egy idő után már csak olyat tudott csinálni, amit Isten akar, hogy csináljon. Tehát az első a megvallás. Ugyanazt mondani, mint Isten. Ha nem vallasz meg dolgokat az életedre vonatkozólag, akkor Isten tekintélye az nincs olyan erővel jelen, ahogyan kéne lenni az életedben. Mire vonatkozik ez? Kifejtem. Vannak dolgok, amiket Isten előre kihirdet az egyházba. Kijelentések. Még nincsenek meg, egy ember életében, vagy mondjuk, akkor nézzük azt ne az egyházat, hogy a te életedben. Vannak dolgok, amikre vársz. Először Isten elmondja, hogy azt oda tudja adni neked, vagy képes vagy arra, hogy fölfogd azt, hogy az a tiéd lehet, de először elmondja, mielőtt még megvalósulna. És ekkor muszáj, hogy azt mondd erre, hogy Isten ígéretei ámenek és igenek az életemben. Tehát el kell tudnod fogadni. Ez egy nagyon nehéz dolog. Hogy Isten mond valamit, hogy képes vagyok. Hát figyelj, ilyen apró dolgok az emberek életében éveken keresztül kérdésesek. Le tudod-e cserélni a lakásodat? Tudsz-e egy másik munkahelyre menni? Ez egy óriási dilemma egy ember életében, hogy bemerje vállalni, hogy új munkahelyre megy. Vagy elköltözik egyik kerületből a másik kerületbe. Hát vannak emberek, akik éveken keresztül gondolkodnak, hogy megvegyek egy pöttyös labdát, és nem csikos labdát. De tényleg, tehát nagyon le van lassulva az ember, és nagyon, tehát nem mobilis. És amikor az ember le van lassulva, akkor bizonytalan. És Istennek az a terve, hogy amikor te beszélsz dolgokat az életed, amit Isten mondott, abban bizonyos legyél. Mert ha nem bizonyosan beszélsz róla, akkor nincs hited. Mert a hit beszédét szólja, Pál mondja. És az egyház is a hit beszédét kell szólnia. Azért beszélünk, mert a hit van bennünk, azt mondja Pál. És a hit beszédét szóljuk. Mit szól? Nem a hitet szólja, a hit beszédét szólja. Mert a hit mögött beszéd van. Isten szava van amögött. Hit rémáját szó szerint így mondja. Mi a hit rémáját szóljuk. A prédikátornak például az a felelőssége, hogy mondja azt a jót, ami Istenből jött ki. Mondja Róma 10-ben Pál. Hogy a jót hirdeti, azt a jót. És amikor kihirdeti a jót, akkor hitre jutnak az emberek. Ez a prédikált igének a hatalma. A második pedig a kihirdetni, ez olyan, mint egy kiáltvány, felhívás, mint egy királyi kihirdetés. Ez egy másik görög szó. Ezt Jézus többször alkalmazza. Például mondja Jézus, hogy Isten királysága fog kihirdettetni, amíg vissza nem jövök. Isten királyságát hirdette ezen a helyen. Kihirdette. Két dolgot jelentett ez. Hogy elkezdett prédikálni a királyságról, és nem csak úgy prédikált, hogy értsék a hallgatók, hanem egyszer csak kihirdetett tekintéből. Kihirdetett. De azt mondja, én itt vagyok Jézus Isten fia, és kihirdettem, hogy működni fog a gyógyító keret. Itt vagyok Jézus Krisztus, most mindenki meg fog gyógyulni. Kihirdetem. Mert Isten azt mondta, hogy ma mindenki meg fog gyógyulni. Vagy pedig úgy csinálta, hogy bejött, és azt mondta, tudomány beszédéből, János bácsi ma meggyógyul. És kihirdette ezt. Mert először hallani kell, hogy hitre jussál. Hallanod kell, hogy hitre jussál. És ezt a jó hírt kihirdette. De az is jelent, hogy prédikált és összefüggéseket mondott nekik. Az Ézsaiásból, Ézsaiás 53-ból, vagy a többi igéből, a proféciákon keresztül. Hogy mi történhet ma, most meg az életetekben. És a kihirdetés például úgy is megtörténik, hogy azt mondják a vakok, hogy könyörülj rajtunk, mester. Megkérdezi, mit tegyek veletek. Azt mondja, hát gyógyíts meg a szemünket. Azt mondja, jó, gyógyuljatok meg. És kihirdette az Isten királyságát. Azt mondta, nincs oda leírva, de valószínűleg így történhetett. Jézus nevében a királyság ma hirdetetik, és a királyságnak hatalma van arra, hogy lássatok. És kihirdetem most. És onnantól kezdve megnyílt. Megnyílt a két vaknak a szeme. Kihirdette. Ez is a megvallásnak egy fázisa. Hogy nem azt mondja, megvan írva Isten igébe, hanem azt mondja, kihirdetem. Mert az ige olyan mélységű volt az életébe, hogy neki már nem kellett bizonyítania. Mondok még egy ilyen bizonyítási faktort. Lázárnál. Amikor történt a hálaadó csoda, hogy nem azt mondta, hogy gyere ki egyből, hanem imádkozott. Hálát adok, Uram, hogy te képes vagy rá. És utána hozzáteszi, csak azért imádkozok, atyám, mert ők itt vannak. Különben nem mondanám. Hanem csak azt mondtam volna, a követ hengerítsitek el. Sziasztok, éhes vagyok. Ezt iszok egy Pepsit, meg egy pizzát rendelek. Azért, mert ő neki nem kellett imádkozni az atyához, hanem ő már felnőtt odáig, amiben még nem nőttünk föl, hogy olyan dolgokat mondjunk ki, amiről tudjuk, hogy az atyától van. Ő maga mondja, hogy én nekem csak meg kellett volna vallani a szellemvilágba azt, hogy támadj föl Lázár, ennyi. Egy mondatot kellett volna, gyere ki. Vagy még lehet, hogy azt mondta van, gyere. Go, angolul, go, két betű, go. Coming. Go ahead, buddy, go ahead. What's up, Lázár, what's up, és már jön ki. Értsd meg, hogy Jézus így dolgozott, a kihirdetésen keresztül. És az egyház is erre van elhívva, fölnőjünk idáig. Olyan szintet fogsz tudni a szellemedben megragadni, hogy bizonyos dolgokért nem is kell majd imádkoznod. Leszoksz arról, hogy Uram, imádkozok, hogy még jobb munkahelyem, még jobb autó, még jobb, nem tudom, mim legyen. Megszabadulsz ettől. Olyan hited lesz, hogy már ki se kell mondanod. Végleszőt ugyanezt csinálta. Uram, elmegyek veled szolgálni. Oké, abba hagyom a munkámat. Cserébe adj öltönyt, adj ruhát, élelmet, stb. És tarts el engem, és kész, soha többet nem imádkozott anyagi áldásért. Azért, mert ő neki a hitbeszéde volt. Ki mondta, Uram, ezt kérem tőled. Erre Isten mondta, oké, megadom. És akkor azt mondta, igen, és ámenné vált az imám ma. Innentől kezdve soha többet nem fogok imádkozni, mert az hitetlen. Mindig ki fogod rendelni számomra, ami nekem szükségem van. Amen. Ez hit kérdése volt számára, Wigglesworthnek, és működött neki. Amikor elkezdesz beszélni, el fogsz jutni arra a magabiztosságra, ez nem a szentségtelen, tisztátalan, büszkeségből jövő magabiztosság, hanem ez az Istennek az karaktere, mert ő is magabiztos, mert Isten igéje élő és ható, és tudja jól, és nem bizonytalan Isten, amikor beszél, hogy hát lehet, hogy nem jön össze. Igen, van igaz Ézsás 55-ben, hogy nem tér hozzám vissza üresen, de hát itt Magyarországon hát ha, még ez se jön össze. Mert passzimisták a hívők. A visszafordíthatatlan áldás. Akkor tudsz beszélni, ha elhiszed, hogy annak van súlya, alapja. Különben az egész lufi lesz. Te magad sem hiszed, amit beszélsz, szoktuk mondani pestiesen. Mit magyarázol? Hát az ördög kikapja a szádból az igét akkor, elbizonytalanít. Ugyan már? Miket mondasz? Ez a megvallás dolog. Testvérek, az egyháznak a legnagyobb az elmúlt évtizedekben a legnagyobb, hogy is mondjam, mindjárt mutatom az igében is, hogy egyszer már nem hisz az egyház azokban a dolgokban, amit Jézus csinál. Jézus használta a száját. Nem varta le a száját Isten. Nem mondta a baba korában, már vard össze a száját. A száján keresztül Isten működött. És így élte végig a szellemi életét, hogy beszélt. És amikor nem kellett beszélni, akkor nem beszélt. Amikor nem kellett megnyitni a száját, nem nyitotta meg a száját. De az is kommunikáció volt. Az is kommunikáció, ha aki nem nyitja meg a száját.